Megbotránkoznának, ha a vezetőség valakiről kimondana egy ilyen súlyos ítéletet, vagy megbotránkoznának odakint, ha a gyülekezet valakiről így vélekedne. Egy evangelizáción vettem részt egyszer, nem mondom, hogy ki prédikált, tetszett az ige hirdetés, és az Isten tisztelet végén azt kívánta azoknak, akik nem döntöttek Jézus mellett, hogy legyen sikertelen az életük, legyenek nagyon szomorúak, legyen sok minden összekuszálódott ezután a sorsukban, hogy végre találjanak rá Jézus Krisztusra. Furcsa volt ezt hallani, és azt gondolom, hogy aki egy evangelizáción nem tért meg, ezt követően még kevésbé lesz kedve arra, hogy eljöjjön és megtérjen. De valahol Isten igéje határozott véleményeket fogalmaz meg. Hallgassuk meg, hogy Pál apostol kikről fogalmaz ilyen súlyosan. A Galatákhoz írt levél első részéből az első 9 verset hallgassuk. Saját felelősségünkről is szó van itt, hogy kell viszonyulnunk Isten igényéhez, immár az írott evangéliumhoz, a Bibliához. Fönnálló hallgassuk a Galatákhoz írt levél első verseit. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem lévő atyafiak mindnyájan Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint, övé a dicsőség örökkön örökké. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják perdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Imádkozzunk. Urunk, semmiképpen nem azt szeretnénk megtanulni, hogy hogy kell másra átkot mondani, sokkal inkább ígét fenségét érezni. Kérünk, hogy Szentelked által emeld arra a magaslatra előttünk a Te szavadat, amelyel semmi más nem akarunk, vagy tudunk tenni, csak engedelmeskedni annak. Köszönjük, hogy most ezekben a percekben is feléd fordulhatunk, és hiszük, hogy Te beszélsz velünk, van üzeneted, ígéd számunkra. Segíts, hogy aki hirdeti és aki hallja az ígét, maradéktalanul képes legyen elfogadni. Urunk, odaadjuk neked az életünket, odaadjuk az ajkunkat, a gondolatainkat, kérünk, hogy járj át bennünket jelenléteddel, szent szavaddal, az Úr Jézusért. Amen. Manapság ugyanígy nagyon sok gyülekezetben vagy közösségben föllelhető. Létrejöttek Isten különös munkája révén olyan közösségek, olyan gyülekezetek, amelyekben átadott életű, megtért emberek élnek, akik meghallották az evangéliumot, elfogadták azt, új életet kezdtek, és ebben az új életben járnak. Aztán jönnek valakik, akik úgymond kinézik maguknak ezeket a közösségeket, és azt mondják, hogy itt együtt van már 10, 20, 30, 50, 100 ember, vagy akár még több. Mi lenne, ha én az élükre állnék, és elkezdeném én tanítani őket, ha az enyémek lennének, és lenne egy közösség, amely rólam gondoskodik, amelynek én bármit mondhatok, bármilyen gondolatom támad, kiszolgálják az én kedvemet, és elkezdek valamit tenni azért, hogy megszerezhessem őket maguknak. Gondoljunk most egy gyülekezetre, amelynek van lelkipásztora, van vezetősége, van hitvallása, és egyszer csak megjelenik valaki, és netán Abszalom módján, aki Dávid trónjára tör, elkezdi mondani, hogy ha én lennék a király, akkor de másként történnének a dolgok. Másként szolgáltatnék igazságot, mást hirdetnék, más ígéreteim lennének, megváltozna minden. Ha én lennék a lelkipásztor, nem beszélnék a bűnről. Ha én lennék az ige hirdető, soha nem zaklatnám a gyülekezetet azzal, hogy mi a kötelessége, mit kell végeznie Isten igéje alapján, hallgatnék erről, és csupa jó ígéreteket hoznék, azokat a zsoltárokat, amelyek bátorítanak, azokat a krisztusi üzeneteket, amelyek gyógyulásról, akár a test éhségének, szükségeinek a megelégítéséről szólnak. Tudnánk bőven ígérni, ha akarnánk egymásnak azt hiszem. Nagyokat mondó száj sokaknak adatot, és netán sokaknak kell küzdködni azzal, hogy ne mondjanak többet, ne ígérjenek mást, mint amit Isten igéje ígér. Az első század közepén tartunk, amikor Pál apostol szolgálata nyomán gyülekezetek sokasága jön létre. A Szentlélek kiárad, és ezek a gyülekezetek olyan hívőkből állnak össze, akik őszintén megtérnek, sokan pogány múltjukat adják fel, mások zsidó hagyományaikkal szakítanak, és Galácia vidékén sok-sok gyülekezetben úgy érzi Pál apostol, hogy baj van, mert némelyek el akarják venni a Krisztus gyülekezetét. Némelyek a sajátjukká akarják tenni, és éppen ezért hamisítják az evangéliumot. Baj van, Galácia vidékén, ideje hát, hogy egy körlevél íródjék, amelyet majd körbevisznek a gyülekezetek között. Tudjuk, hogy Pál apostolt igen-igen sok megpróbáltatás érte missziói útjai során. Kis-Ázsia déli vidékén, azokban a telep, vagy azokban a településeken, ahol ugye a zsinagógákban kezdte mindig a gyülekezetek alapítását, aztán összefogtak ellene és üldözték, majd később jöhettek létre azok az igazi keresztény gyülekezetek, amelyek az ő szolgálatára is álltak. Szóval a gyülekezeteknek, sok-sok közösségnek körlevelet ír Pál apostol, hogy olvassák, hogy tanulják, hogy vigyázzanak magukra, mert veszélyben van a Krisztus gyülekezete. Bármennyire is jó az eredete, bármennyire hiteles volt a megtérésük azoknak, akik a közösséghez tartoznak, nagy-nagy veszélyben vannak. És szeretném, ha most Pál apostollal együtt végignéznénk a gyülekezetek történelmét, illetve az apostol szolgálatának a fontosságát. Először is bemutatkozik, és a felolvasott igének egy nagyon kedves része az első 4 vers. Pál apostol, aki nem emberektől, nem emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem lévő atyafiak mindnyájan, írunk Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Beszél magáról, vagy magukról, a levélírásnak a miértjéről, arról az alapállásról, hogy ő Jézus Krisztus apostola, nem emberek hívták őt a szolgálatra, hanem maga az Úr választotta, tette alkalmassá és küldte, hogy gyülekezetek jöhessenek létre a prédikálása, misszió munkája által. Ő aggódik a gyülekezetekért, ő ír féltő szeretettel az atyafiatnak. Mintha a gyülekezet alapítója, aki soha nem képzeli magáról, hogy ő hozza létre a gyülekezetet, féltő szeretettel tekintene vissza, hogy bajban vannak az enyémek. Némelyeket lehet, hogy nagy-nagy fájdalommal szült meg az apostol. Sokak mellett ott lehetett megtérésük folyamán, amikor küzdöttek azzal, hogy mennyire kell a hagyományokat megőrizni, vagy mennyire léphetnek előre az Úr Jézus Krisztusnak való engedelmességben. Sokakkal beszélhette végig hitkérdései, családi problémáit. Sok olyan kérdés kerülhetett elő, ahol megoldást kellett találni. És ott volt a testvérek mellett, segítette őket a megtérésben, az újjászületésben, az új élet első lépéseinek a megtételében. Visszatért azokra a helyekre, ahol korábban üldözték, megpróbáltatások is érték. És most újra megerősíti, hogy ne gondoljátok, hogy az én missziói útam egy olyan ember programja volt, aki kitalált magának valamit. Vagy akit mások szerettek volna elindítani, hogy nekik szerezzen népet, és így jöjjön létre, vagy jöjjenek létre a gyülekezetek. Vannak apostolok, akik kiemelkedő szolgálatot végeznek az első évszázadban. Ő most azt mondja, hogy Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által. Mintha óvatosan azt mondaná, ne értsük félre ezt a kifejezést, hogy azért vagyok én is olyan apostol, mint Péternek a többiek. Ne gondoljátok, hogy én magam indultam el, hogy én magam találtam ki azt a szolgálatot, amiben azóta forgolódom. Én is olyan vagyok. Engem is ugyanaz az Úr hívott el. Ő beszél velem a damaszkuszi úton. Ő formálja az életem. Ő készített fel a szolgálatra. Ő tanított meg. Ő segített, hogy oda kerüljek Antiókiába, hogy Barnabás fontosnak lássa a szolgálatomat. Ő az, aki segített abban, hogy az első szolgálatra elküldjenek, amikor a vének együtt böjtölnek és imádkoznak. Az Úr volt az, aki kiválasztott engem, nem emberektől, nem emberek által kaptam az elhívásom, hanem Jézus Krisztus által. Vajon hányan gondolják úgy magukról, hogy eddig nem tudnak elmenni? Igen, beszélünk arról, hogy mi teológiát végeztünk, beszélünk arról, hogy tanultunk, hogy gyülekezetben nevelkeztünk, és bizonyos szolgálatokat megtanultunk végezni. Kedves testvéreim, vajon elmerjük-e mondani őszintén, mindnyájan, hogy nem magunktól, hanem az Úrtól, és bármit végzünk, nem kell ekkora hittérítőnek lennünk. Az Úrral való közösség indított fel szolgálatra. Ő bátorított, ő mondta, hogy fontos vagy a számomra, hogy menj el, és legyél követem, mondd el a jó hírt, az evangéliumot. Hisszük azt, hogy akit az Úr Jézus Krisztus hív el a szolgálatra, ő készít fel annak végzésére, az nem fog tévtanítással indulni. Most az, akit Jézus Krisztus hív, aki az apostolokkal egy rangban van, indult el, és az ő szolgálata nyomán jött létre sok-sok gyülekezet. Ment a Szentlélek erejével, és ezt a gyülekezetek akkor még a hitetlen emberek érezték, hogy valami különös erő árad az ő szolgálatából. És prédikált úgy, ahogy Péter az első pünkösdi prédikációt elmondva, szíven találta hallgatói, és emberek százai, ezrei, nem tudjuk mennyien tartoztak egy-egy gyülekezetbe, térnek meg Pál apostol szolgálata nyomán. A hiteles íge és a Szentlélek ereje hat az íge hallgatókra. Erre utal vissza, hogy ő hívott el a szolgálatra, ő küldött hozzátok. És minden, amit végeztem közöttetek, csak Isten áldása lehet, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól. Mint azt mondaná, hogy tudjátok, kedves galaták, azóta is fontosak vagytok a számomra. És én nem mozdultam el a korábbi helyzetemből, ugyanúgy Krisztus elhívottja vagyok. Ugyanazt a tanítást hirdetem nektek most is. Ugyanahhoz az Úrhoz tartozom. Ugyanaz a cél van előttem most is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és Jézus Krisztustól, aki önmagát adta a bűneinket, hogy kiszabadítson minket. Titeket, kedves gyülekezet, akik az evangélium hatására tértetek meg, az Úr Jézus Krisztus szabadított ki a jelenlegi gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Találkozott hát az életünkben Isten elhívása és a ti válaszotok erre a megtérés. Én megmaradtam az eredeti cél mellett, most is Jézus Krisztushoz tartozom, őt szolgálom, és nektek is ugyanezt kívánom, kegyelmet és békességet atyámtól és Jézus Krisztustól. Övé a dicsőség, örökkön örökké, ámen, mondja Pál apostol, vagy üzeni a gyülekezetnek, mint egy minden alapvetésként a helyére tesz. A saját helyzetét, a gyülekezetét, a saját mostani pozícióit is meghatározza, és beszél Istenről. Övé a dicsőség, ő változhatatlan, és ugyanaz maradt örökkön örökké. Nagyon kedves ez az első öt vers, és talán a galáciai vidéken élő gyülekezetek úgy érezhetik, hogy de csodálatos közösségbe is tartozunk. Van egy kedves gyülekezet alapítónk, aki szolgál, akit az Úr hívott el, aki a menj Istenének a küldötte, megtértünk az ő szolgálatára. Jó úton indultunk el, jókat tettünk, milyen nagyszerű emberek vagyunk. Mintha a kedves dicsérő, vagy az alapvető mondatokat követően Pál apostol nem bírná tovább, és mint egy a vészharangot kongatja meg, baj van, kedves gyülekezetek. Nem értelek titeket. Valami nagy-nagy támadás ér benneteket, és nem veszitek észre. Csodálkozom azon, hogy akik elindultatok jó felé, akik Krisztus kegyelme által elhívottak voltatok, más evangéliumhoz pásztoltatok. Mi jöttünk, és prédikáltunk nektek hiteles ígét. Jöttek a tévtanítók, és meghamisították. Elfogadtátok, amit mi hoztunk, elfogadjátok azt is, amit ők prédikálnak. Nem értelesziteket. Mintha előállna a gyülekezet alapítója, akár Újpesten, ha megtehetné, vagy megtehetnék ezt a régiek, és szúró szemmel a gyülekezet szemébe néznének, nem bántóan, de úgy, mint akik belelátnak a gondolataimba, és azt mondanák, hogy csodálkozom azon, hogy elkanyarodtatok. Csodálkozom azon, hogy számotokra az íge már nem olyan fontos, mint az elsőknek volt az első évtizedekben. Mint ha azt üzenné valaki, hogy nem érti a gyülekezet életét, gondolkodását, identitását, nagyon zavarossá vált sok minden. Csodálkozom azon, hogy volt egy hiteles íge, az Úr kegyelme által elhívottak lehettetek, és most másfelé vagytok, pedig nincsen más. Tilos más hirdetni, tilos megzavarni Krisztus gyülekezetét. Egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. Ennél az igeversnél szeretném, ha egy kicsit megállnánk, és erről gondolkodnánk közösen. Mielőtt sommás véleményt fogalmaznánk meg másokról, jöjjünk a saját gondolatainkkal, a saját múltunkat próbáljuk egy kicsit föltérképezni. Hadd kérdezzem, kedves testvérem, tőled, hogy hányszor érezted úgy Isten igéjét olvasva, hogy nem kell abból mindent komolyan venni? Hányszor éreztük úgy, hogy az ige néhány mondatát én félretehetem, rám nem vonatkozik? Hányszor éreztük úgy, hogy a Biblia egy része már idejét múlt, most már az nem vonatkozik ránk, lejárt. Hiszen elmúlt azóta 2000 év, vagy akár még hosszabb idő, most már nem kell az ige bizonyos részeit komolyan venni. Hányszor és hányszor kísértett meg bennünket a sátán, hogy a teljes írás ne tekintsük fontosnak, hanem Biblia részleteket tanuljunk és éljünk meg. Kiragadva Biblia verseket a szövegösszefüggésekből, azt mondjuk, hogy én ezekből élek. Vannak ilyen tanítók manapság is, akik a teljes írást félretéve abból néhány blokkot kiemelnek és megtanulják, és ezzel egyházat is lehet működtetni. Emlékezünk-e azokra a percekre vagy órákra, amikor olvastuk a Bibliát, és bizonyos lapokat rosszallóan rátekintve félretettünk, mondván, hogy ezekkel mi nem foglalkozunk. Igeversekről mondtunk véleményt, mondván, hogy ezt nekünk nem kell komolyan venni. Több gyülekezetben talán itt is említettem már azt a javaslatomat, hogy az ilyeneknek azt javasolnám, hogy tessék ollóval olvasni Bibliát, és bátran, ha valamivel nem értünk egyet, vegyük az ollót, és vágjuk ki a Bibliából azokat az igeverseket. Ne szégyeljük, ha egyszer nem akarjuk megélni, akkor merjük beismerni Istennek, hogy Uram, én ezekkel nem kívánok élni. Hadd javasoljam, kedves testvéreimnek, ezt a nagyon furcsa dolgot, ha valaki nem akarja a teljes Bibliát komolyan venni, az bizony válogasson közüle, és várja ki azt, amit nem tart fontosnak. Aztán lapozzon el a Jelenések könyve végéhez, és nézze meg, hogy mi fogja őt érni. Mert mi olló nélkül, fizikai mozdulatok nélkül azért ki szoktuk válogatni, mert ki szoktuk vágni a Bibliának azokat a részeit, csak mivel nem ollóval tesszük, nem érezzük olyan súlyosnak. Senkit nem kérek arra, hogy vagdosson a Bibliájában. De nem baj, ha egy kicsit belegondolunk abba, hogy szellemi módon üres polcok vannak, vagy üres helyek vannak a Bibliánkban, mert bizony kitöröltünk belőle igéket. talán kitöröltük a szeretet parancsát, amiben az Úr Jézus azt mondja, hogy az ellenségedet is szeresd. Kitöröltük a megbocsátás ígéjét, akár az Úr Jézustól tanult imádság után következő magyarázatot, hogy ahogy ti megbocsátjátok az ellenetek vétkező bűnét, úgy bocsát meg a ti mennyei atyátok. És mi nem bocsátunk meg, de elvárjuk Isten bocsánatát. Mi nem szeretünk, de elvárjuk Isten szeretetét. Mi annyi mindent félretettünk a Bibliából, de úgy gondoljuk, hogy érvényes ránk az, amit Isten számunkra ígér. Ha a Jelenések könyve végéhez lapozunk, akkor ott ezek az üzenetek találhatók. Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek megvannak írva ebben a könyvben. Ha pedig valaki elvesz a prófétai könyv ígéiből, attól Isten elveszi osztályrészét az életpályából, a Szentvárosból és mindabból, ami megvan írva ebben a könyvben. Hitünk szerint ez a teljes írásra vonatkozik, hiszen Isten így vezette a Biblia szerkesztésének a folyamatát, a kanonizálást, hogy a Biblia utolsó verseiben találhatók legyenek ezek a nagyon súlyos igeversek. Ha valaki elvesz belőle, attól Isten elveszi osztályrészét, mind abból a jóból, amely nekünk ígértetett. Hadd kérdezzem hát, hogy ha nem merünk ollót kézbe venni, hogy a Bibliánkba belevágjunk, azt gondolom senki nem merné megtenni közülünk. Akkor vajon készek vagyunk-e most úgy elkezdeni olvasni? És talán ajánlhatnám testvéreimnek, hogy holnap reggeltől kezdjük el az evangéliumokkal, olvassuk végig először Máté evangéliumát. Lehet, hogy néhol nagyon meg kell állni, és azt kell mondani, akár már ott az 5.-6. rész környékén, hogy bizony bűnvallással kell az Úr elé jönni, hiszen én itt eddig szelektálgattam az igeversek közül. Lehet, hogy nem leszünk kész két végére az evangélium végigolvasásával, de a szívünk rendbe fog jönni. Csodálkozom, mondja az apostol, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más. Nincs más íge, csak az Úr Jézus Krisztus szava, és ha ez Máté szerint, Márk szerint, Lukács szerint, vagy János szerint olvassuk, az ő hallásuk, vagy az ő följegyzéseik alapján, akkor az Úr Jézus Krisztus üzenetével találkozhatunk. Kezdjük csak el úgy olvasni, hogy ennek minden szava, minden mondata, minden pontocskája ránk is vonatkozik. És ezt kezdhetik egészen ifjú korban, akik már a Biblia lapjait, annak betűit, szavait fölismerik, egész időskorig. Isten szava nem módosítható, nem változtatható, nem vehetünk ki abból. Van a kísértés másik oldala, hogy hozzátegyünk valamit. Isten kegyelmét néha meg szoktuk növelni, néhány mértékkel. Benne van a Bibliában, hogy az Úr kiknek bocsátja meg a vétkeiket. Mi szeretnénk, ha az Úr még kegyelmesebb lenne. Aztán néha tollal olvasunk Bibliát, képzeletbeli tollal, és amikor az Úr Jézus valamiket mond, akkor mi hozzá gondolunk, vagy képzeletben hozzáírunk néhány feloldó mondatot. Mondván, hogy megbocsát az Úr majd mindenkinek. Nem kell félni annyira az ítélettől. Nem fog az örökkön örökké tartani, amit kárhozatnak ír a Biblia. Nem kell a Jelenések könyve végét sem annyira komolyan venni, hát ez csak a Jelenések könyvére vonatkozik, és a többit kivehetjük ez alól. Nézzük meg a mostani kornak a kihívását, a társadalom szükségeit, igazítsuk hozzá a Bibliát, és fogalmazzuk olyannak, amilyenre a mai társadalomnak van szüksége. Hányan és hányan hirdetnek bűnbocsánatot, bűnbánat nélkül. Hányan hirdetnek gyógyulást, gazdagságot, sok-sok földi kincset, Isten ígéretei híján a saját húszőből. Hányan magyarázgatnak olyan evangéliumot, siker evangéliumnak nevezik ezt, amelyen saját maguknak szereznek embereket. Lehet, hogy néha mi is ezek közé tartozunk. Szeretnénk valakit megtéríteni, és aztán úgy beszélünk neki, hogy néhány engedményt is teszünk. Szeretnénk, ha valaki közelebb jönne az Úr Jézus Krisztushoz, és már nem is Jézusról beszélünk, hanem magunkról. Nem az ő evangéliumát visszük, hanem a sajátunkat. Tele vagyunk jó szándékkal. Célunk az emberek megmentése, megtérítése, csak az eszközünk már nem jó. Tessék csak elgondolni, ha egy orvos fertőző eszközöket használ műtét közben, milyen kegyetlen hatásai vannak. Ha valaki úgy gondolná közülünk, hogy üljünk össze és írjuk át a közlekedés rendészeti szabályokat. Ha néhány olyan testvért, aki szeret gyorsabban közlekedni, meg kicsit rugalmasabban részt venni a forgalomban, most összehívnék, egy adhok bizottságot hoznánk létre, hogy próbáljuk meg megalakítani egy új közlekedés rendészeti szabálykönyvet, ezt mi elfogadjuk, megszavazzuk, hogy ezután eszerint fogunk működni, aztán induljunk el és kezdjünk közlekedni a főutakon. Vajon találkoznánk-e trafipasszal, találkoznánk-e bennünket leintő rendőrökkel, akik bizony büntetést is rónának ki? Azt gondolom, hogy egyértelműen igen. Eldönthetnénk néhányan, hogy a mi szükségeink más diktálnak. Ettől függetlenül a büntetést nem kerülhetnénk el. Ha úgy döntenénk, hogy a polgári törvénykönyvet egy kicsit megváltoztatjuk néhány ponton, mert nekünk nem tetszik, vagy a büntető törvénykönyvet, vagy beszéljünk bármilyen szabályokról, mert a mi szükségeink más diktálnak, ettől függetlenül a következményekkel számolnunk kellene. Hányan és hányan úgy döntenek, hogy Isten törvénykönyvét, a Bibliát, az emberek szabályát, amelyet Isten adott, megváltoztatjuk. Mi eldöntjük 10-en, 20-an, 50-en, 100-an, akár 100 000-en, hogy átírjuk a Bibliát, átfogalmazzuk, átgondoljuk, másként hirdetjük. Vajon mit mond ezekről Isten igéje? És most hadd érkezzünk ehhez a félelmetes mondathoz. Ha még mi magunk, mintha azt mondanák Pál, hogy ha valami félrecsúszna az életünkben, és ezután más igével jelentkeznénk. Ha mi magunk vagy mennyből való angyal hirdetne nektek evangéliumot azon kívül, amelyet eddig hallottatok, bárki lenne, aki megmásítaná Isten üzenetét, átkozott legyen. Amit már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Tudjátok, testvéreim, ez a félelmetes valóság, mi úgy gondoljuk, hogy másokra vonatkozik, a távol lévőkre, a nagy tévtanítókra, akik akár az első században beszéltek az ismeret fontosságáról, vagy az anyag elsőrendűségéről, hogy az azokról szól, akik tagadják Isten létét, nem azokról. Nem akik a Bibliával a kezükben ferdítik annak üzenetét. Azokról, akikről úgy tűnik, hogy minden rendben van, csak egy kicsit vezetik félre a népet. Még sínen van a vonat, de már a váltót valahol rossz irányba állították, és megyünk a szakadék felé. Úgy tűnik, hogy minden rendben van, hiszen úton vagyunk. Biztonságban érezzük magunkat. Bibliát olvasunk, énekelünk, imádkozunk, szolgálunk az Úrnak. Ha bennünket ítél meg Isten igéje. Kimerjük-e mondani most magunkról, hogy ha bárhol meghamisítjuk Isten igéjét, akkor bizony legyünk átkozottak. Kimerjük-e mondani most, hogyha bárhol Isten igéjével szembefordultunk, vagy akár saját életünk magyarázkodásai miatt, vagy a saját sikerünk elősegítése érdekében változtattunk, akkor nyugodtan jöjjenek az életünkre azok a próbák, azok az átkok, amelyeket Isten igéje tartalmaz. Vagy félnénk ettől? Kimered-e mondani ma délelőtt, Isten színe előtt, hogy Uram, ragaszkodom a te szavadhoz. Nem vagyok hajlandó egy jottányit sem engedni abból. Ragaszkodom, és nem vagyok hajlandó semmivel sem kiegészíteni. Szeretnélek úgy fogadni, ahogy vagy, és úgy szolgálni, ahogy elvárod. Azért érzem nagyon fontosnak a ma délelőtti igénket a Biblia évében, amikor Isten igényét nagyon fontosnak tartjuk, lássuk, hogy ez önmagában nem elég. Hogy ünnepeljük a Bibliát, nem elég, hogy védjük a Bibliát, az a dolgunk, hogy éljük is. Nagy haszna lesz az életünkre nézve, ahogy Spurgeon fogalmazta, vegyük komolyan Isten üzenetét. Eközben talán többekhez eljutott az a hír, e-mailben én is több forrásból megkaptam, hogy a közelmúltban, Izraelben új szövetségeket koboztak el, Bibliákat égettek el. És hogy is magyarázták? Hogy nem az a baj, hogy valakik elégették, az a baj, hogy némelyek terjesztették a Bibliát. Azon a földön, ahol az Úr Jézus itt járt, ahol hirdette az evangéliumot, azt mondják, hogy dicsőség elégetni a Jézusról szóló evangéliumot. Bárcsak Isten megkönyörülne rajtuk is, és mielőtt megnyílna a szemük, meg a miénk is, hogy Isten igéjét használjuk, éljük, és legyen annak minden áldása ott az életünkben. És ha pozitívan szeretném befejezni szolgálatomat, úgy tehetem a jelenések könyve végére utalva, hogyha valaki megéli azt, ami ebben az igében található, arra mindaz az áldás száll, amely ígéretként ott van a Bibliában, hiszen tele van Isten jó kedvének üzeneteivel, a megtérés, a szabadulás örömével, áldás folyammal, amely azóta is, most is végigjár közöttünk. Jöjjetek testvéreim, használjuk így, éljünk így a Biblia szerint. Amen.